mennyi atyánk, mi vallást szeretnénk tenni rólad. Szeretnénk, hogyha az emberek valóban nem csak a szavaink által, de a tetteink által is meglátnák azt, hogy hozzád tartozunk. Mert tudjuk, hogy te valójában a szívünket vizsgáld, és az, hogy te, neked van ott hatalmad, viszont látod, hogy mennyire megtöretett az emberiség, hogy kívülről ítél először. Kérlek téged, hogy adj nekünk bölcsességet úgy élni a mindennapjainkat, ahogy azt a te szent lelked vezeti. Légy velünk ezen a vasárnapon. Ámen. Én is köszöntelek benneteket, és hadd olvassam fel Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 26-tól a 34. versig. Fennállva hallgassuk meg az evangéliumot. Majd ezt mondta Jézus. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, azután érett magot a kalászban, amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. És ezt mondta még, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. De miután elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égmadarai. Még sok hasonló példázatban hirdette nekük az igét úgy, hogy megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk. Maguk között azonban tanítványainak mindent magyarázott. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Milyen testhez álló képek itt Budapesten, a mezőgazdaság fővárosában, központjában. Persze valójában ezt a részt ez idáig nem is igazán értettem. Holott Szekszárdon értem 18 évet, aztán egy év Somogyban, ott meg azért előfordultak kisebb-nagyobb növények. Valóban legalább már 2000 éve ugyanúgy történik a növények termesztése, a maga földbe kerül, víz éri, meg sok tápanyag, folyik a mélyben ez a roppant varázslat, aztán eltelik az idő, és hoppá, étel az asztalom. De mire utal Jézus? Mi ez a varázslat, hadd mondjam így, mi ez a történés, amit egyenesen Isten országának nevez? Gondolhatnánk akár, hogy az ember kinövi magát, hogy a mennyország majd olyan lesz, hogy a mag meghal, a burka tápanyaggá lesz számára, és a mélyében levő kis csíra kiteljesedik a földben, és indul meg a növekedés útján. Vagy eszünkbe juthat az is, hogy ez nem az örök életre vonatkozik, hanem a földi növekedésre, az újjászületésre, arra, hogy a testünk és lelkünk Isten jelenlétében, Isten országában átformálódik már itt. Ahogy ezeket leírtam, rájöttem, hogy végtére nem butaság. Van létjogosultsága ezeknek a gondolatoknak. Mégis számomra leginkább arról beszél ez a történet, hogy Jézus, amint prédikál, amint tanítja a tömeget, beszél ezekről a dolgokról, ezekről a talán néha értetetlennek tűnő példákról, így magyarázat nélkül. És valójában egyszerre ülteti át, értitek, ülteti a példát a gyakorlatba, és fejti fel a lényeget. Hiszen az Isten országa az egy olyan állapot, ahol az emberek végre békében vannak, méghozzá Isten jelenlétében. Nincsen vita, nincsenek ellentétek, és hiszem, hogy végre belátjuk majd, hogy egyik sem okosabb a másiknál. Sőt, a mi bölcsességünk, legalábbis az, amit bölcsességnek neveznénk, mit sem ér. A Biblia szavai, amely, ahogy tudjuk, emberi kéz által leírt szavak, de Istentől ikletett szöveg, ez egy emberi tolmácsolásban átadott bölcsesség. Talán egyszer mind-mind semmi lesz. Főleg nem olyasmi, ami vitákat, sőt egyházszakadásokat eredményezhet, mert hogy Isten teljességének és lényegének a bölcsességéhez fogunk fordulni. Mondjon bárki bármit, De amikor meghallgattam John Lennontól az Imagine-t, akkor annak a szövege is valami ilyesmiről beszélhet, csak egy másik perspektívából. Egy egységes vallások, vagy inkább mondom így felekezetek, emberi Isten konstrukciók nélküli állapotról beszél. Csak hogy ugyanott vagyok azzal, hogyha én körülírom Isten országát, vagy hogy majdnem beidéztem szó szerint az Imagine-t, nem jutottam közelebb a valósághoz. Jézus nem ilyen hangzatos képeket és ilyen nagy elvi ideológiákat puffogtat. Ő nem megy végig az Andrásin, táblákat lobogtatva, és nem mond, hogy de hát a virág vasárnapi nagymenet az már olyan volt pedig. Ő sosem kérte senkitől, hogy amennyire az írásokból tudjuk, hogy akkor menjünk ki, és akkor lobogtassunk táblákat, zászlókat, találjunk ki egy új hashtaget mondjuk. Nem a hangos, blőd elvek Isten embere Jézus, hanem a csendes és tennikész gyakorlati. Amúgy meg mennyivel könnyebb lenne nyilván, hogyha Jézus a 21. században élne, úgy olvasnánk, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember posztol a Facebookra, azután alszik, fel kell, éjjel és nappal. A poszt kedveléseket kap és megosztásokat, ő pedig nem tudja hogyan. De nem bújhatsz mögé, és én sem bújhatok mögé, hogy bezzeg az Úr Jézus múlt héten rakta ki, hogy hashtag aranyszabály. Isten országa olyan, mint a mustármag. Tessék. A mustármagot meg el kell vetni a földbe. Dolgozni kell vele. Izzadni akár a tűző napon, és aztán koszosan bemenni az előszobába, hogy átöltözhessünk. Mondjuk lehet nem épp a mustármagnál van ez a folyamat, csak lássátok, hogy valóban cselekszi az ember nem csak az ujjával, de a karjaival, a lábával és az eszével. És remélem ebből nem az fog megmaradni, hogy Kovács Donát egy telefonellenes, nem tudom, neopogány hippi. Ugyanúgy megkötöz engem is a mobilom. De azért beszélek, azért jövök el, azért jövünk el, és mutogatunk a kezünkkel, talán dölöngélünk a lábunkkal, énekeljük ezeket a dicsőítő énekeket, hogy a magunktól telhetően legjobban betöltsük azt az elhívást, amit Istentől kaptunk. Viszont most, hogy már ennyire gyakoroltam itt a jézusi szavakat, hadd fedjem fel igazából, mire vezetett el a Szentlélek az ige kapcsán. A mag elvetésének folyamata és cselekedete a bizonyságtétel. Hoppácska, most jól meglettetek lepve mindannyian. Ha nem, akkor mondom másképp. A felültetés folyamatát Jézus ahhoz hasonlítja, amikor Istenről beszélünk. Így sem hangzik valamivel újabbnak szerintem, legalábbis számomra egyáltalán nem hangzott. És tudom is azt, hogy miért. Mert ez a fogalom, hogy bizonyságtétel, annyira betokosodott személy szerint így a számomra, olyan dohos szaga van, hogy már 10 méterről lehet érezni az unalmat. Én azért szoktam le a bizonyságtételről, így a klasszikus értelmében, mert unalmassá vált, formasággá, egy kötelezettséggé. Azt gondoltam, hogy bizonyságot tenni csak úgy lehet, hogyha a kedves liturgusnak megírom előre, hogy szeretnék beszélni néhány szót a gyülekezet előtt, vagy írni egy imacsoportba, hogy milyen nehéz volt a vizsga időszak. És te jó, hogy amúgy ötös lett mindenem, de hála az Úrnak, valójában nem lett ötös. De hála az Úrnak. Arra jöttem rá, hogy hibás a bizonyságtételről alkotott képem. Hogy hibásak a módszereim. Hogy minden, amit próbálkozok, az görcsös végtére. Mert hogy megvannak azok a fogalmak, szófordulatok, felépítés, amik valahol kötelezőek lehetnek, mert más különben nem dicsőítik eléggé Istent. Jézus szomorú lesz, és én azt biztos nem akarom, hogy szegény megváltó már megint miattam sírjon. Ezért beleteszem 8-szor, hogy hála az Úrnak, és hogy nem a saját érdemem. Ó, én szegény bűnös, akit fel kell segíteni a portból, mert én csak elesni tudok, de legfőképpen félni. Testvérek, hadd kérdezzem meg, mikor lesz trend a reményről beszélni a keresztény közösségeinkben? Mikor lesz az a menő, hogy nem gyógyszerekkel, meg hangulatjavítókkal kell összekaparni ezt a kis rongyos társadalmunkat, hanem valamiféle bizalomszerűség már kialakul bennünk? Nem csak egymás felé. Mert azzal én is nagyon kedves tudok ám lenni, aki velem kedves és nagyon szépen mosolyog. Ez kávé óvodában mindenki elsajátítja. Én azt hiányolom a bizonyságtételemből, hogy folyton a szakadék szélőről kapaszkodva mutatom be magam, mert csak az a perspektívám, de ha amúgy kinyújtanám a talpamat, komolyan mondom nektek, hogy érezném kb. Az Isten tenyerét. Hadd mondjak néhány példát, hogy ne csak a tegnap fáradt fejemből felbukkanó képekkel terheljelek titeket. Nagyon sok rossz, béna, ember ilyen esetlen dolog történt az elmúlt pár hónapban, egy hónapban velünk. Édesapám elvesztette az édesanyját, a húgom kórházban járt poszt-covidos tünetekkel, ami a veséjét borzasztóan megterhelte, sőt, mint Szekszárdon, mint Pécsen azt mondták, hogy ehhez hasonló vírusos támadást láttak már, de az, ahogy ez a szervezetében dolgozott, az teljesen új volt az orvosoknak Pécsen. Ezek így történtek a Dél-Dunántúlon a szeretteimmel, amíg én Pesten vagyok, és csak várom a telefonhívást, hogy akkor mi van a húgommal, hogy viselik a helyzetet apukám és az öcsém, mert anyának nyílt csak lehetősége, hogy két hétre befeküdjön a húgommal a pécsi kórházba. És emellett csak sorolhatnám azokat a politikai, társadalmi áskálódásokat, teremtettségünkhöz egyáltalán nem méltó, sőt, undort keltő gyűlölködést, ami csak akkor nem érne el bennünket, ha mindentől elzárva élnénk. Elég, hogyha csak felmentek a YouTube-ra, megnyitjátok a kedvenc dalatokat, és már is jönnek a reklámok, és szembesülünk ezekkel. És akkor ott volt bennem, hogy hát igen, azért ez egy eléggé istentelen állapot, amit most megélik. Valami nagy égbe kiáltó bűnöm lehet, amit most jól megtolol az Úristen, hogy nekem rossz legyen. De persze azért csak-csak felkérdezi az ember Istent, hogy akkor mi folyik itt most, Uram? Mit akarsz még elvenni ilyen jóbi formában? Mennyivel jobb az, hogy így szépen elmúlnak a dolgok az életből, és hiába van halhatatlan lélek az emberi testben. Azért ez a kb. 80 év mégiscsak ide a földre van rendelve. Hát akkor éljünk már valami örömfélében, nem? Ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott Jean-Paul Sartre, és elnézést a kiejtésért, amikor a rossz hit vagy rossz hiedelem kapcsán egy pincérről beszél. Sartre úgy írja körül ezt a pincért, mint aki azt hiszi, hogy ő csupán egy pincér. Ennyi az élete, hiszen ez a sorsa. Bemagyarázza magának, hogy egyáltalán nincsen választási lehetősége, ő nem XY, ő egy pincér. Folytatnia kell a munkát, azonosulni vele, mert hogy neki kell a pénz. Ugyanakkor azt mondja ki a filozófus, hogy mindannyian szabadok vagyunk. És vannak azok a rémisztő, szembesítő pillanatok, amit ez a filozófus negatív extázisnak nevez. Mikor magunkban vagyunk és belátjuk, hogy valójában sokkal szabadabbak vagyunk, mint hogy mi gondolnánk a hétköznapjainkban. A pincér gondolhatná, és rá is jön talán, hogy szabad elhagyni a munkáját. Jelen esetben én szabad vagyok elhagyni a hibás gondolataimat, és talán kiköltözni egy erdőbe, hogy újra kezdjem. De ez persze végtelenül nyomasztó tud lenni, hiszen fel kell ismerni, hogy ilyen dolgokkal vesztegetjük el úgymond az életünket, amelyek végtére a saját hibáink, de képesek vagyunk magunk helyett a körülményeket, sőt másokat, sőt, hadd tegyem még hozzá, Istent hibáztatni. Ebben a hamis, rossz hitben élve minden olyan lehetőséget elvetünk, ami a változtatásra, változásra mutat, és abban ringatjuk magunkat, hogy hát ez már csak is így történhetett. Így a rossz hit lezárja az emberi szabadságunkat, szabad akaratunk lehetőségeit. Sartre nem volt egy teológus, de tagadhatatlanul maradandót alkotott, a filozófiát pedig alkalmazni kell. Szóval végtére rájöttem, hogy nem az a baj, ami történik, amit Isten úgymond megenged. Sokkal inkább a probléma gyökerét ott kéne keressem, ahogy hozzáállok a dolgokhoz. Ebből fakadóan a bizonyságtételem is olyan, amilyen, leginkább pedig semmilyen. Aztán elkezdtem azon gondolkozni, hogy amúgy vannak dolgok, amikre nem tudunk hatással lenni. Hogy azok a sokszor elpuffogtatott ódon mondatok, hogy tedd le a keresztnél, bízd oda Isten kezébe, valójában értelmet nyernek. Persze attól még egy sokszor használt formuláz talán a mindennapjainkban, de akkor hadd fogalmazzam legalább magamnak át. Donát, nem vagy képes rajtad kívül eső dolgokon változtatni, viszont arra van szabadságod, hogy Isten felé való bizalommal elengedd a kételjeidet. Hiszen arra is adatott a szabad akaratunk, hogy lemondjunk a minket és egymást mérgező, simán elhanyagolható, konstans félelmekről, keresetlen pesszimizmusról. De nem akarom azt, hogy bárki is átesson a ló túloldalára. A mérgezően pozitív hozzáállás talán többet rombol, mint maga a pesszimizmus, hiszen a negatív érzelmekből azért még csak-csak ki lehet húzni egymást, ki lehet kecmeregni, de a toxikus pozitív hozzáállás nem a valóság érzékelése, hanem egy hazugságban való lét. És most hadd térjek vissza én is a földre, mert elég elméletbe ment át az ige hirdetés. Szóval hibásnak érzem a bizonyságtételemet. Hibásnak érzem, hogy szélsőséges érzelmek között tengődöm, és hagyom, hogy ezek határozzanak meg, vagy nem is hibásnak, hanem méltatlannak. Mi lenne, ha ezek fölé lépnénk egyel? Ha elhagynánk ezt a negatív, pozitív, baloldal, jobboldal, progresszív, fundamentalista játszmázást, és inkább arra figyelnénk, amit Jézus Krisztus mond. A bizonyságtétel abban a mentalitásban, hogy te megosztod az élményeidet, akár olyannal, aki szintén küzd valamivel, vagy olyannal, aki még soha nem hallott semmi építőt Jézusról, csak a sokszor nagyon félrevezető, nagy egyházi külsőségeket látja, akár az interneten, vagy gyermekkori konfirmációs első áldozós traumáit veszi csak észre. Szóval, hogyha nekik mondanánk valamit, hogy miért képes bennünket mentesíteni az Úristen minden érdemtelen érzelmi hullámvasúttól, és Jézus Krisztuson a feltámadott Isten emberen keresztül meggyőzni, hogy 3 pontot mondok. Az első, valójában nincs nagyon értelme bármi miatt aggódni. Amin nem tudok változtatni, azon viszont Isten tud. Engedd el. Tudom, hogy nem egyszerű, de engedd el. A második, ami ebből következik, hogyha ezeket elengedem, akkor cserébe mindenképpen nyerek valamit. Legyen az békesség, vagy visszanyerem talán az aggódásom tárgyát. Mint például, ilyen volt a húgom a számomra. Szóval ezeknek a folyamatoknak a megtapasztalása megerősít engem. Ezt nevezem például Isten élménynek. És a harmadik, hogy minden egyes ilyen megtapasztalás tovább oszható mások felé. De ahogy a magot sem bele tuszkolod és erőszakolod a földbe, és jól megtaposod, hogy aztán az biza ott is maradjon, úgy szerintem az emberek felé való bizonyságtétel sem eképpen kell kinézzen. Olvastuk a hallottuk a Pál korintusiakhoz írott 2. leveléből, hogy hitben járunk, nem látásban. Ha te elvetetted a magot, azaz továbbadtad, amit mondani akartál, amit kaptál Istentől, akkor ne akard már egyből látni az eredményeket. Az biztosra tudom mondani, hogy másnapra nem lesz semmi még talán. Nem azért, mert nem működik, hanem azért, hogy ne bízd el magad, mert ilyen korrekt keresztény vagy. Ez egy folyamat, maga a növekedés. És gondoskodhatsz arról, hogy miként van az embertársad, hogy ő hogy van, akiknek megosztottad az élményeidet, akiknek bizonyságot tettél. Csak ilyen óvatosan, odafigyelve, nagy gondossággal. Hiszen ebben áll meg az Isten országa. Ebben kezdtünk el mi is meggyökerezni és megerősödni. Szerintem a gyermekláncfű amúgy azért nagyon király növény, mert ha belegondoltok, a szél elfújja a magjait, amikből megint kinő egy rakásvirág, ami megérik, vagy felnő, felcseperedik, aztán megint elfújja a szél a magjait, vagy mondjuk egy kisgyermek, és folyik ez a körforgás. Ugye végére érkezve én azt kívánom nektek, testvéreim, hogy finoman, valódi bizonyossággal tudjatok ebben a világban járni, hiszen Krisztusban szabadok vagyunk az életre, és ha jobban belegondolunk, akkor sokkal kevesebb dolog van olyan, ami köt bennünket. Amen.